Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos, van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Üdvözlünk mindenkit a 2020 filmodisztán fedélzetén. A mikrofon két oldalán velem szembe Géci Dávid filmrendező, Emit pedig Pörtl Oxi Zoltán újságíró. Mai nap egy nagy ünnep, nagyon sok mindent fogunk ünnepelni, elsősorban személyeket, Terry Gilliamet, Hunter S. Thompsont, Johnny Deppet, és aztán még sorolhatnám, rengeteg minden lesz, a Gonzo újságírást,
Benicio del Toro-t.
Hát, de akkor kell mondani a Krisztina Ricsit, a pszichedelikus kultúrát, és azokat a zenéket. Ugye a Félelem és reszketés Las Vegasban című filmről van szó, és aztán ugye Dávid ajánlotta, hogy nézzük meg ezt a filmet, rögtön akkor én egy ilyen oktondi kérdést hadd tegyek föl, hogy az én generációm az a generáció, akiknek a szülei mondjuk belenyalhattak komolyabban a hippi korszak örömeibe, már ha belenyalhattak, de hát szerintem nem tették, ugye ez a beat korszak is egyben, az volt mögötte előtte, de a te generációdnak mit jelent ez a film? Hát ugye ez a 70-es évekről beszélünk. Vagy ez a kultúra mit jelent? Bocsánat.
Közben életre kelt a Terry Gilliam, tehát ez is egy érdekes podcast, hogy semmit nem nyomok, csak előttem van az oldal, és Terry Gilliam elkezdett beszélni. Tehát, hogy mit jelent ez a kultúra? Hát valószínűleg ezt a szürrealitást, hogy elindul a telefonon Terry Gilliam. Hát én szerintem az egészet valahogy onnan kell nézni, ahonnan megalakult ugye megalakult a Monty Python, ugye nem csak a repülő cirkusz, hanem ez a társaság, aminek ugye tagja Eric Idle, Terry Jones, Terry Gilliam, és most John Cleese, és Michael Palin, igen, mindenki eszembe jutott, jó, szuper. Igazából én borzasztó nagy rajongójuk vagyok gyerekkorom óta, Én tényleg így földbe gyökerezik a lábam néha, amikor valaki azt mondja, hogy Brian élete, vagy gyaloggalobb. Hát nem tudom, én ezen nem tudok röhögni, és akkor így csodálkozom, hogy ezen nem tudsz röhögni. Hát ez az angol humor, hát ez az intelligencia, és a szürrealizmus, és a polgárkukasztás ne továbbja. Tehát, hogy én ezt imádom, például az Életértelme című filmjüket. Csak hát ugye azt is hozzá kell ilyenkor mondani, hogy ők ugye mélységesen ateisták, és megkérdőjeleznek mindenféle, hát nem is tudom, ilyen legendát. Kezdjük az angolszász Szent Grál és Arthur legendáról, vagy folytathatnánk ugye akár magával a Bibliával. Ezek nagyon okos és nagyon őrült emberek, akik tényleg a társadalomnak fityiszt mutattak, és talán a BBC-n először hangzik el miattuk a fák szó. Tehát mondhatni egy olyan rebellis társaság, akik forradalmasították a szólásszabadságot, és azt a tényt, hogy mindennel lehet viccelni. Nem is csodálkozom azon, hogy a John Cleese nem egyszer ki kell magából Facebookon vagy Instagramon lehet olvasgatni a posztjait, hogy mennyire ellenzi a cancel culture-t, és hát pont azért, mert minden, amit ők elértek, azt próbálja most a 21. század hajnalán visszatemetni az emberiség. Tehát pont azt érte el az angol abszurd humor, hogy mindennel lehessen viccelni. Mozgássérült vagy? Lehessen veled viccelni. Fekete vagy? Meleg vagy? Vallásos vagy? Vallástalan vagy? Hiszel az angol szász legendákban? Hiszel a Nibelung gyűrűben? Hiszel a... Mindennel lehet viccelni. Ők ezt vésték a saját mellkasukra.
Az a bajom ezzel az egész témában, hogy annyira terebélyes, most itt pörgetem az oldalakat, hogy hova kapjak hirtelen. Tehát tényleg sok mindenről kell beszélni. Ugye nagyon fontos rendező a Terry Gilliam, ki ne látta volna, ugye, ahogy mondod is, a gyaloggaloppot, nagyon sokaknak ugye a Brian élete a kedvence, nekem nem éppen az, de ő egy alapember, és a John Cleese és a satöbbiek, ugye itt a hal neve Wanda ugrott be most nagy hirtelen.
Ahol bocsánat, hogy megszakítalak, csak hogy nehogy elszórjuk a téves magot, tehát hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy Terry Gilliam film a Brian élettel, vagy az élet értelme, azok ugye nem Terry Gilliam filmek, azok a Terry Jones rendezte, és a gyaloggaloppot ketten rendezték, de valahogy úgy állapodtak meg, hogy a Terry Gilliam rendezte a gyaloggaloppot, csak ennyivel kijavítanám ezt az okfejtést, Toxi, és passzolom a labdát, tehát Terry Gilliam utána lett igazából nagyon karakteres, amikor kiszállt a Monty Pythonból, és elkezdett saját maga rendezni, ugye ennek az egyik első nagy várományosa a Brazil volt, már előtte is voltak filmjei, mint a Időbanditák, de a Brazil volt az, ami elindította Terry Gilliamet a saját útján. Bocs, passz, labda vissza.
Igen, itt a és most itt nézem én is a filmográfiát, hogy olyan alapfilmeket csinált meg, ami nekünk például a gyerekkori mesekultúránkig nyúlik vissza, ugye a Münchhausen báró kalandjai, aztán később az alapfilmek alapfilmjei jönnek, a Halász király legendája, Beszarás, nagyon fontos film, majd ez ugye 91-ben és 95-ben 12 majom. Most a 12 majomról nem kell mondani senkinek semmit, ugyanis éppen ebben vagyunk, amit a 12 majomban látunk, ugye Bruce Willis, Brad Pitt, stb. Ott egy vírus, szinte hihetetlen, de egy vírus letarolja a földet, és az emberek amottan abban a sztoriban a föld alá kényszerülnek, és aztán egy ilyen időutazó sztori, és Beszarás, azt annyiszor átgondoltam, hogy lehet, hogy valaki végigvisz egy kalandot, a kalandja végén őt lelövik egy repülőtéren, ahol a tömegben ott áll egy kisfiú, ami ő maga, és végignézi saját halálát, felnő, egy vírus megfertőzi az emberiséget, bekerül a föld alá, kiválasztják, fölküldik a felszínre, végigél egy kalandot, aminek utolsó állomása egy reptér, ahol lelövik, de a tömegben nézi egy kisfiú, ami önmaga. Na igen, tehát a Terry Gilliam egy zseni. Egy kibaszott nagy zseni.
Egyetértek. Nem, most tényleg ilyen az a tipikus műsor megy, amikor az újságírók, ezt én nagyon nem bírom így, hát így, bocs, hogy ezt mondom, de hát így felszopják az alkotót, és szerintem nem ez a dolga egy újságírónak, mert most valahol én is ebben a cipőben vagyok, hiába vagyok alkotó, most a másik oldalon vagyok, aki értékel valakit, úgyhogy egy kicsit ilyenkor mindig ilyen kényelmetlenül érzem magam, amikor ebbe belegondolok, hogy most nem egy kocsmában ülünk két sörrel a kezünkben és beszélgetünk, hanem hallgatók hallgatnak minket, és mondják azt magukba, hogy na most rohadtul nincs igazatok, srácok, vagy igazatok van. Tehát én most nem ítélkezek, hanem én is, amikor itthon vagyok, én folyamatosan nézőként csodálom ezeknek az alkotóknak a filmjeit, és gyerekként csak a csodálat volt, később, mikor már az ember alkot, akkor rájön, hogy ezt vagy azt lehetne jobban máshogy, de vannak olyan filmesek, például a Terry Gilliam, akiknek ezeket a korai filmjét egyszerűen még soha nem gondolkoztam azon, hogy mit lehetett volna máshogy, mert alapvetésként fogadtam el a munkájukat. Ez mondjuk nem igaz az újabb Terry Gilliam filmekre, amik én azt gondolom, hogy már azért egy ilyen bomlott elme szüleménye, és most gonosz leszek, de azt mondom, hogy kicsit a lustasság. Tehát az ember, aki megölte Don Quixote-t, vagy a Zero elmélet, annyi hát ilyen improvizatív jelenetet tartalmaz, ami már egy kicsit a minőség rovására megy. Tehát, hogy én azt mondom, hogy lehetnének sokkal jobbak ezek a filmek, ahogy sokkal jobb film még a 10 évvel ezelőtti Dr. Parnassus és a Képzeletbirodalma, bár már ott is éreztem, hogy ott ugye hát meghalt a Heath Ledger, és így hegesztenie kellett a Terry Gilliamnek valamit ebből a dologból, és egy egész jót hegesztett, de vannak, mit tudom én, mellényúlásai, mint a Grimm, ahol ugye annyit küzdött a stúdióval, hogy nem annyira sikerült megmutatni azt, amit igazán akart. Nekem az utolsó megkerülhetetlen filmje az a Félelem és reszketés Las Vegasban. És hogy miért vettük ezt elő? Egyrészt már 50 éves maga a regény, és nagyon furcsa, hogy 50 év eltelt a hippi korszak mekkája óta, amikor ugye a Gonzo újságírás megszületett. Én nem tudom, hogy Oxi, neked a stílusodra például mennyire hatott a Gonzo?
Időrendben ez valahogy úgy volt, hogy ez egy 98-as film, amit most főként tárgyalunk, ugye a Félelem és reszketés Las Vegasban, ahol egy újságíró, ami tulajdonképpen maga megszemélyesíti Johnny Depp egy az egyben hozza a formát külsőleg, szövegbe, viselkedésben, mindenhol, hogy Hunter S. Thompson-t, a Gonzo újságírás atyát, és neki van egy partnere, a Raoul Duke, ja nem, bocsánat, fordítva. Igen, tehát a Raoul Duke az a Johnny Depp, aki valójában hát egy az egyben egy Hunter S. Thompson figura, és tehát még a kopaszodását is ugyanúgy megcsinálták, és a partnere pedig a Dr. Gonzo, és itt aztán állandó visszacsatolások vannak itt rögtön egy, hogy a Thompson a Gonzo újságírásatja, de a filmben, ahol a Thompson-t ábrázolják, ott az ő partnere, akivel együtt végig kábító szerezi, végig turnézza Las Vegas-t, azt Gonzónak hívják. Nagyon érdekes. Azért fontos ez a film, válaszolva végre kérdésedre, mert a Gonzo újságírást, hát ezt akárhogy is nézzük, a magyar újságírók közül a Vágvölgyi B. Andrások kezdték el, egész pontosan Vágvölgyi B. András, és az a műhely, ahol ők dolgoztak, ez a Magyar Narancs volt, és ez ugye a 90-es évek első fele. Tehát egészen addig, amíg nem ment be, ez már a személyes véleményem, a Magyar Narancs a mély politikába, egészen addig ezt nagyon jól hozta, és az ottani újságírók kifejezetten hangulatos, ezt az úgynevezett Gonzo újságírást képviselték. Erről azt kell tudni, nagyon tömören, ahogy olvassuk is, hogy vagy írjál, vagy szerkesszél, de csak beállva vagy részegen. Ugye most nem azt mondom, hogy hát nem tudom mennyi idő van, én most nem készültem, ez nekem ki van függesztve ugye a keton falára, ezt egyszer egy újság bevállalta, hogy összeírják, és ezt gyanítom, hogy a Vágvölgyi B. Fordította. Ő egyébként a Vágvölgyi B. András, a Hunter S. Thompson magyarországi egyetlen igazán hiteles és megfelelő fordítója. Mi mindent fogyasztott el a Thompson? Van erre idő, hogy én ezből szemelvényezzek?
Szerintem, ha már eddig meghallgatták ezt a podcastet a hallgatók, akkor pont azért vannak itt, hogy elmerüljünk ebbe a szürreális, őrült, drogos világba, amit egyébként Déri Tibor is a Képzelt Riport című munkájában ugye megjelenít. Úgyhogy mondjad szerintem.
Na hát ez tök jó, hogy mondtad, ugye mikor kölkök voltunk, és Koncsuzsa Halász Judit, és aztán föltűnt a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról, Déri Tibor írás műve alapján megzenésítette az LGT, és aztán ugye színházi színészek énekeltek még ezen, Adam is Anna szövegével, ha jól tudom, stb. Hát katasztrofális, miután láttál egy ilyen igazi filmet, hogy valójában milyen, vagy megnézted a Woodstocki dokumentumfilmet, hogy is nézett ki ez valójában, vagy a Wright-szigetek, vagy White-szigetek fesztivál, én azt láttam, hát felszarás, egész más. Tehát az a felszabadultság, az a totális, jó értelembe vett, boldog, örömteli, szerelmes anarchia, az ugye itt ezen a közép-kelet-európai része nem valósult meg. No, de nézzük a doktort, a napi fogyasztását. Sajnos az újságnak a neve nincs meg, ezt kiolóztam, ez ki volt tűzve a falon, most ezt egy nemes mozdulattal letéptem, majd vissza. Tehát, hogy tette, mitől volt Hunter S. Thompson az, aki egy napi fogyasztást ír itt az újság, tény és valahogy némi fantáziával is még megtámasztották. Délután 3 óra fel kell. 3:05, iszik egy csivász regált, rágyújt egy dönhére, átfutja a reggeli lapokat. 3:45, K.O. 3:50, még egy pohár csivász, majd pedig dönhér. 4:15, K.O. Most itt eszembe, hogy ez nem azt jelenti, hogy kidőlt, ez kokain. 416 Narancslé Dunhill, 430 KO, 454 KO, 405 KO, 5-11 délutánról beszélünk, ugye kávé Dunhillek, 5 óra 30, még jégkocka Csivászban. 545 KO, stb. Stb. 6 óra, tehát érkezünk bele az estébe, kis fő, csak hogy elkapja a napi leglényeget. 7 óra 5 perc, lefárad a Woody Creek tavernbe ebédelni este 7 óra 5-kor, itt benyom egy Heinekent, két margaritát, két cheeseburgert, két adag sült krumplit, egy táp paradicsomot is hozzá, valamint káposztasalátát, takósalátát, dupla adag sült hagymakarikával, répatortával, fagylaltal, továbbá jönnek ugyanígy a Dunhillek, majd még egy Heineken, és ha már ott van, akkor egy kis koksi, hazaútra egy húsipkás csúcs, nagy darál, nagy pohár darált jég 3 vagy 4 löttyintésnyi csivásszal, ha még valaki nem unná. Este 9 a doktor végre elkezd komolyan élni. Este 10 nyom egy kis leccsót. Hát most ugye a szakmai zsargonban már bőven beleértünk. 11 óra egy pohár chartreuse, 11:30, stb. Stb. Éjfélkor Hunter Stockton Thompson készen áll írás művészetének folytatására. Ugyanez 5 perc múlva chartreuse, kokain, fű, csivász, kávé, Heineken, herbál cigaretták, grapefruit, Dunhillek, narancsjuice, gin, folyamatosan pornófilmek. Reggel 6 óra, forró fürdő, pezsgő, Dove kímélő, túlsfürdő, kádban fogyasztott, fettuccini, Alfredo, reggel 8 óra, halikonaltató, és 8 óra 20, álomzuhan a doktor szemére. Ez beszarás. És ugye én egy kisvárosban éltem meg ezt a filmet, és akkor azért már ez a rendszerváltás utáni 90-es évek, ezt néha úgy is hívták a várost, hogy Amsterdam, tehát persze ez egy erős túlzás volt, de a lényeg, hogy mire 98-ban láthattuk ezt a filmet, vagy 99-ben, amikor ideért, akkor iszonyú erővel hatott. Körülbelül úgy, ahogy már múltkor beszéltük, hogy aki a rendszerváltás utáni Magyarországon, az én nemzedékem, a akkori 20-as, 30-as nem látta a Ponyvaregényt, a Trainspottingot és a Születetgyilkosok című filmet, az egyszerűen nem tudta, hogy itt mi van. Az nekünk pontosan visszaadta azt a ősrobbanást, azt a szabadság ősrobbanást, ami akkor érzésvilágban benne volt mindenben, a kultúrában, a politikában, a vállalkozási, a sport, a mindenben. Nem tudom, honnan indultam, és hogy jutottam ide.
Én ezt úgy folytatnám, hogy akkoriban én úgy éreztem, hogy a félelem és reszketés lesz szagaszban. Ehhez képest egy megcsúszott dolog, hiszen ugye a Született gyilkosok és a Ponyvaregény azok akkor jelen idejűek voltak, és ez meg a 70-es években volt. Viszont visszagondolva egyáltalán nem volt ez a dolog megcsúszva, jókor reagált, De valahogy nyilván akkoriban én, mint ilyen budai értelmiségi gyerek, lapozgattam a filmvilágot apám tanácsára, és emlékszem, hogy ott egy olyan kritikát fogalmazott meg az újságíró, hogy az a baj Terry Gilliam filmjével, hogy egy az egyben beteszi a fénymásolóba a Hunter S. Thompson könyvét, és celluloidot okát ki magából, tehát úgymond transferálja a irodalomról a filmszalagra ezt a művet. Ami szerintem így utólag nem akarom bántani az írót, de óriási hülyeség, mert ebben a filmben, illetve ennek a filmnek a szövetének minden egyes alkotó eleme ugyanannyira Terry Gilliam, mint Hunter S. Thompson. Tehát, hogy a Terry Gilliam világlátását, groteszk képeit, azt egyszerűen nem tudom, hogy lehetne jobban kifejezni, mint ebben a filmben, és talán mondhatom, hogy ez a legelborultabb filmje, bár van egy pár elborult filmje, és én is készültem egy kis részlettel, itt van a kezemben Hunter S. Thompson Félelem és reszketés Las Vegasban című könyve a Helikon zsebkönyvektől, és hogy mennyire ugyanaz a stílus, amiről most beszélünk, hogy a Terry Gilliam is a Hunter S. hol találkozik, és egyébként Johnny Depp is, tehát hogy az a hihetetlen, hogy a Johnny Depp is úgy érkezik ebbe az egészbe, hogy utána a teljes életpályájának, mint hogyha a Hunter S. Thompsonnal való találkozás lenyomatai köszönnének vissza a Karib-tenger korzai dülöngélésében, csak ott nem feltétlenül bedrogozva van, hanem inkább berumozva, mint ilyen pszichedelikus kalóz figura, de ugyanígy a Tim Burton figuráiban érzékeledőt az Álmosföld legendájában, ugyanezt a kicsit ilyen kóvágós idióta karaktert, megtalálod a Charlie és a Csoki gyár Willy Wonkájában, vagy preidőszakban is, talán már előzményei voltak az Ollókezű Edwardnál, úgyhogy meg hát itt majd mindjárt gyíkokról lesz szó, és hát ugye egy gyíkot is játszott Johnny Depp, a Rangót, amiben szintén ugyanebben a sivatagban kolbászol, ugye, amiben Hunter S. Thompson is. Úgyhogy itt van közvetlen a második rész címszó alatt a 121. oldalt fogom felolvasni. Úgy 30 kilométerre Bakertől megálltam, hogy belenézzek a kábszeres táskába. Forrón sütött a nap, és rám jött, hogy megölnék valakit. Bármit. Akár csak egy nagy gyíkot. Kibelezném a rohadékot. Kivettem az ügyvédem 357-es magnumját a csomagtartóból, és megpörgettem a tárat. Teljesen töltve volt, hosszú csúnya kis 10 grammos töltényekkel. A hegyüket asztik arannyal vonták be, és szép egyenletes röppájájuk volt. Megnyomtam a dudát egy párszor, hát ha oda téved egy iguána, hadd mozogjanak egy kicsit. Tudtam, hogy ott lapulnak valahol a kaktuszok alatt, épp hogy csak pihegnek a kis rohadékok, és mindegyikük fel van szerelkezve halálos méreggel. A három gyors robbanás kibillentett az egyensúlyomból, három fősüketítő durranás a jobb kezemben lévő 357-esből. Jézusom! Teljesen ok nélkül a semmit lövöldözöm, tiszta őrület! Bedobtam az első ülésre a fegyvert, és idegesen nézegettem az országutat. Sehonnan sem jött autó. Az út 4-5 kilométeres távolságban mindkét irányba tök üres volt. Nagy mázli, nem lenne jó, ha itt találnának meg itt a sivatagban, amint a kaktuszok közé lövöldözök. Tehát nem tudom, hogy olyan, mint hogyha most a filmből nem kivettem volna egy jelenetet, pedig benne sincs a filmben, de annyira megérezte a Terry Gilliam, a Benicio del Toro és a Johnny Depp ezt a feelinget, hogy annyira ráültek a film szövetére, hogy én nem tudom, hogy van, de hogy vannak ilyen misztikus filmek, hogy elfelejted, hogy a filmet nézed. Akárhányszor nézem ezt a filmet, mindig látok benne új jelenetet. Ez hogy látok, Szi? Mindig van benne új jelenet?
Hát a iszonyú sok utalás van benne, rendkívül sok, tehát az eredet film az elmegy a tudába. Ebben ugyanis rengeteg olyan dolog van, amire ugye az eredet fölépül, hogy van egy álom, amin belül van egy másik álom, amin belül van egy másik, stb. Itt is rengeteg sok olyan elem van, apróság, ami külön-külön megérne akár egy-egy spin-offot, vagy pedig egy kis egyetemi szemináriumot, egy oktatást, egy órát legalább. Most állandó, tehát így cikáznak a gondolatok a fejembe, talán még mondjuk el az alaphistóriát. Ugye az ügyvéd és az újságíró, ők régi haverok, és hát valószínűleg ezt ugye a film alapján sejteni lehet, hogy nem ez az első ilyen kalandjuk, nem túl bonyolult az ügy, megszervezik, ugye az újságíró, hát ez nem Magyarországon van, de biztos vannak olyan csúcs újságírók, ahol úgymond nagyon alápakol a cikket megrendelő magazin, lap, sajtótermék és egyéb felület, egy írást az újságírótól, ezért mindent megad neki, kifizeti a szállodai szobát egy hétre, teljes ellátás, benzinköltség, telefon, stb. Extrák, mindenféle VIP belépők, és ez a fickó ebben a filmben, akit alakít ugye a Johnny Depp, ez teljesen visszaél ezzel, és hát ők, mint utólag kiderül, erre rendesen utaznak, hogy ők megkapják ezeket az extra lehetőségeket, itt konkrétan egy sivatagi motorversenyre kapnak meghívást, ugye azt tudni kell a Thompsonról, hogy ő haditudósítóként kezdte, de aztán volt motortester, nagyon komoly ilyen, hát igen, aki kipróbálja az új gépeket, és aztán írt erről, rendkívül hangulatos cikkei voltak, némelyiket Vágvölgyi közreadta, és ez a két figura egy egész nagy bőrönnyi külön erre az alkalomra, mondjuk egy-két hétre összeválogatott nem tudom hány kiló, több kiló, legkülönfélébb a korszak legnagyobb kábítószereit adagolva, kiporciózva, a legjobb minőséget beszerzik, be egy piros kabrióba, és irány Las Vegas, ahol egyébként persze megpróbálnak elindulni erre a motorversenyre, illetve ott lenni, és hogy majd tudósít, de már végig, hát látszik az legelején, de végig ez van, hogy ez csak egy kamu, ők valójában tombolni szeretnének. Beugrott egy csatolás a Nagy Szépség című Paolo Sorrentino filmnél, ahol ugye a Jeb Gambardella bevallja nekünk, nézőknek, hogy ő tulajdonképpen mit csinál úgy általában az életben itt a 65. szülinapján. És elmondja, hogy ő fiatal emberként vidékről bekerült Rómába, író lett, híres, egy nagyon híres regénye lett, aztán újságíró, és az volt a vágya mindig is, és ez sikerült, hogy a legnagyobb római partikra bejusson, és amikor bejut, és ott elismerik őt, mint egy nagy figurát, akkor ő azt a partit tönkre tegye. Pontosan ezt csinálja a Duke és a Gonzo, az újságíró és a haverja, és ami csak lehet, teljesen tönkretesznek. Hát szétverik a... Igen.
Igen, igen, azt hiszem, hogy most félbeszakítottak. Mit vernek szét? Mindent?
Hát szétvernek ugye szállodai szobákat, megaláznak embereket, helyzetek, bemennek, rengeteg csúcsa van a filmnek. Az a baj, hogy ez az a film, hát ez szerintem a világ 10 legjobb filmjei között van, tehát egy olyan kavalkádot, egy az elejétől a legvégéig egy 100%-on pörgő filmet kapunk, ahol nem az, hogy hát a filmnek van egy kiemelt csúcs, egy jelenete, amikor aztán na, ott csattan a katarzis, hát a túrót, a legelső percektől kezdve, de a legelső másodpercektől kezdve mindvégig a legnagyobb hőfokon ég az egész, de például ilyenek, hogy fullra be vannak állva, és bejutnak egy ilyen kriminalisztikai, egy ilyen bűnöldözési kongresszusra, pont a kábítószerrel kapcsolatos legújabb fejlemények bűnöldözés tekintetében, vagy megelőzés és egyebek tekintetében ott van, mint a hány száz zsaru. És ezek a hülyék oda bevennek, pont ugye füvezgetnek, kis fehérpor is fölcsúszik púder az orba közben, ott a hátsó sorokban disznókodnak, közben az előadó meg hebegve, habogva, totál bénán, ugye ez a korszaknak is a leírata, hogy egy, tehát megint máshogy álltak a kábítószerekhez Amerikában az 50-es években, főleg a 40-es években, ha jól tudom, akkor találták fel az LSD-t, illetve sok olyan anyag volt, illetve még korábban a kokain, ugye, amit mondták, hogy a kólában is benne volt, mármint a Coca-Colában. Hopp, termék megjelenítés, na mindegy. Hogy, tehát rengeteg olyan korszaka volt a kábítószeres dolgoknak. Itt a filmben egyébként azt mondják, hogy drogkultúra. Ezt nem ismerik ma Magyarországon kimondani, hogy van ilyen, hogy drogkultúra. Amerikában ott tartanak, nem tudom, hogy jó vagy rossz, én nem fogyasztok kábítószert, hogy bizonyos államokban legális a marihuána. Ezt az ottani tudósok, orvosok eldöntötték, gondolom karöltve azokkal a zsarukkal, FBI-ja, mindenkivel, hogy hány évtizede üldözik azokat, büntetik, akik könnyű drogot fogyasztanak, és milyen eredménnyel, és hogy milyen hatása van az emberre, ugye itt már évtizedek tapasztalata. Ez a 70-es évek, amiről ez a film szól, addigra már ugye Amerikában megtörtént a szexuális forradalom, fantasztikus rock and roll forradalom tört ki az országban már azelőtt egy 20 évvel, és ez a két figura ebben a gicses, magamutogató, narcisztikus, ugyanakkor egy egész cirkusz jelentő városba, Las Vegasba elmegy tombolni egy bőrönnyi droggal, és nem hagynak ki helyzetet. Még egy kulcsmondatot hadd mondjak el, ez tök érdekes, most ez így beugrott, hogy hogy elszámolnak maguk, állandóan monológokat mondanak önmaguknak, ugye narratívában nyomja ugye a Hunter S. Thompson-t megformáló Raoul Duke, és mondja, hogy miért csinálták mindezt? Miért tettek tönkre minden létező helyszínt, helyet, helyzetet, embereket? Miért aláztak meg? Miért verekedtek? Miért gyújtottak föl valamit? Miért árasztottak el hotelszobákat vízzel? Azt mondja, mindenkit megtámadtunk, akiben csak az esélyét láttuk arra, hogy ő bánthat minket. Na most ezek paranoidok, tehát már mikor már mennek, még csak Las Vegas közelébe sincsenek, már annyira be vannak állva, hogy azt látják, hogy denevérek röpködnek előttük. A sivatagban nem igazán él meg a denevér, ha jól tudom. de lehet, hogy van, és ők viszont egész rajokat látnak keringeni a kocsi körül. Tehát ők mindenkit megtámadnak, mindent lerombolnak, és egyébként mindent megúsznak. Nem kapják el őket, ez egy vígjáték, de valami egészen elborzasztóan, különlegesen, egyszerre burleszk, egyszerre akció, egyszerre hippi film, filozófikus és szakmai. Bocsánat, túláradtam.
Nem, mert igazából szerintem azért is könnyű kapcsolódni hozzá, mert mindenki életében, akár mondjuk a 20-as éveiben többnyire átél valamiféle álmokfutást az ember, tehát akkor tombol talán a legjobban, van, aki még a 30-at is így végig tolja. Jó, hát van, aki mint ugye Matthew McConaughey karaktere a Mundog, ugye az 40-50 évesen is tolja ugyanezt a Fossingert, vagy hát maga Hunter S. Thompson, aki még talán nem is tudom mikor halt meg, még 70 évesen is ebbe volt. A lényeg azért az, hogy igen, tehát nekem is volt ilyen estém, hogy valahol kóvályogtunk Balatonon, és akkor be kellett volna mennem egy kertbe, de átmásztam egy ajtón, ami utólag másnap kiderült, nem kellett volna, mert nyitva volt, és akkor kivettem a farzsebemből az öngyújtót, kitettem az asztalra, arccal nekidöglöttem a kerti ágynak, és arra ébredtem reggel, hogy az öngyújtó felfor, és felrobban a kerti asztal. Tehát ez egy olyan momentum, ami egy átlagos pillanat lenne a Hunter S. Thompsonnál, talán 4 sort szánna rá, de lehet, hogy csak 3-at, és ez egész baromi sűrű. Tehát tényleg azért is, ahogy te mondod, hogy nem lehet kivenni, vagy ki lehet venni részleteket, de azok igazából nem értelmezhetők egy film dramaturgiai szöveteként, tehát hogy nem az van, hogy eljutok A-ból B-be, talán eljutok, de hogy közben pontosan ezeknek milyen dramaturgiai fázisa van, netán milyen karakter íve van, esetlegi ellenfejlődése, ezekre én nagyon nem kaptam választ ebbe a filmbe, tehát hogyha ezt hibaként lehetne felróni ennek a mozinak, akkor lehet, de aki szerintem életében nem próbált semmilyen drogot, mint ugye Oxi, az is ettől a filmtől szerintem beáll. Tehát igazából, hogyha megkérdezné a gyerek, hogy apu, milyen a drogok hatása, azt mondanám, hogy nézd meg ezt a filmet. És nem a Trainspottingot ajánlanám, vagy nem a Requiem egy álomértet, hanem a Félelem is reszketés Las Vegasban, mert ez tényleg olyan, mint ha belennél állva. Én emlékszem, hogy gimiben én nagyon-nagyon jó fiú voltam, még csak nem is cigiztem a fiúkkal a retyóba, és hát megnéztem ezt a filmet 98-ba talán, és jöttem ki a Corvin moziból, és emlékszem, hogy ahogy jöttünk ki a Corvin moziból, ugyanúgy éreztem magam, mint Johnny, tehát hogy így mozgott alattam a beton, mint hogyha így imbolyogtam volna, tehát olyan erős vizuális sok hatás volt, audiovizuális őrület, akár a régi nagy slágerekkel, még mindig visszhangzott a fejembe mondjuk a Tom Jones, de sok más ilyen őrületes 70-es évekbeli sláger, vagy a 60-as évek végi nagy zenék, inkább azt mondom, hogy abból volt több a 60-as évek legvégéből, hogy nem is tudom, hogy tudott-e film, persze tudott ekkora hatást kiváltani, de olyan értelemben, hogy még utána benne voltál. Tehát tényleg olyan volt, mintha valami nagyon érdekes cuccon lettél volna rajta, és ezt soha nem felejtenéd el. És mindig, amikor ebbe a filmbe belekezdesz, tök mindegy, hogy fél éve láttad, vagy 10 éve, új jeleneteket fogsz benne látni. Ez egy nagyon érdekes dolog. Én ezt szinte semmelyik másik filmmel nem tudom, vagy nem érzem, ha a Cápát megnézem, akkor tudom, hogy ezután a jelenet után ez jön, azután ez, vagy a Ponyvaregény, de a Félelem és reszketés az olyan, mint egy sűrű erdő. Mindig mást veszel észre, vagy a varázsgombát, vagy a rózsaszín nyuszit, aki ugrál, vagy a ízét, hogy a háttérbe azt figyeled, hogy a törpe mit csinálott azzal a csajjal, és eddig ezt nem is vetted észre, vagy nem láttad, hogy a Johnny-nak milyen gesztusa volt valaki felé, amin így felröhögsz hangosan. Arról nem is beszélek, hogy milyen, hogyha hogyha ezt valamilyen illuminált állapotban nézed meg, akár pár bor kíséretével, vagy mással, hát akkor azt hiszem, hogy még erősebben defokuszálsz. Tehát ennek a filmnek szerintem pont az a lényege, hogy érezd, és ne értsd. Tehát nem az elsődleges feladat az, hogy morális értékrendet képviseljen, vagy morálisan ezek a karakterek, akár a ugye a Gonzo, vagy akár az ügyvéd, a László miatt eljussunk valahova, hanem egyszerűen az ő álmokfutásokat, az ő bőrükön keresztül lássuk a kihányt rózsaszín lazacot a retyóba, illetve a mozgó szőnyegen és az adrenokromon, meg a különböző mirigyeken át a sátáni fürdőszobába fulladozzunk a kárba egy hajszárítóval. Tehát ez a fajta szinesztézia és őrület, amit ez a film tud, és nem is tudom, hogy más filmnek ez sikerült. Akár Terry Gilliam életművén belül sem sikerült elérni.
Jó, hogy mondtad a Lászlót, ugye itt terveztük, hogy belemondjuk, hogy érdekesség, ez ugye egy 98-as film, itt ugye a Raul Duke és a Dr. Gonzo kalandjait láthatjuk, de előtte 1980-ban Art Linson rendezésében megkapjuk az Ahol a Bölény Dübörög című filmet. Ott van a Carl László, a zseniális Peter Boyle formálja meg, ő ugye a partnere a Hunter S. Thompsonnak, ott néven nevezik, ott Hunter S. Thompsont látjuk, ott Bill Murray, az ifjú Bill Murray alakítja, akkor vívmányait nem használják ki, nem trükközik szét, ott egész egyszerűen így analóg, például szétver konkrétan egy szállodai szobát, rendeznek benne egy amerikai foci meccset, de mivel csak ketten vannak, fölhívják a személyzetet, akik hát teljesen el vannak képedben, stb. Ott is az egész film erről az álmokfutásról, de erről a jó értelembe vett álmokfutásról szól, tehát az a trükke a Terry Gilliam változatnak főleg, de akár ennek a korábbinak is, hogy teljesen azonosulni tudsz, akár dolgoztál valaha életedben, akár nem. Ha mondjuk eléggé laza srác vagy, hogy tudsz azonosulni ezekkel a mókás figurákkal. Ezek ilyen Stan és Pan fickók, olyan szintű dolgok történnek meg velük, mindig túlélik, vagy ilyen Tom és Jerry-k, tehát ilyen animációs őrületben.
Kengyelfogyalókapnak is a préri farkas, ha már
helyszínűleg. Közben eszembe jutott, hogy még a drogkultúráról, tehát szerintem, de ebben erősíts meg, vagy cáfolj, hogy Amerikában ezt ugye elismerik, hogy az alkotók, a művészek, a szubkultúra képviselői jelesei, és ugye maga a drogkultúra is szubkultúra volt eredetileg, azért még mindig az, a rock and roll is szubkultúra volt, aztán az ugye tömegkultúrává vált, de hogy ezt elismerik, hogy az, aki ilyen figura, a festők, vagy alkoholista, tehát ugye most itt gondolhatunk a Jackson Pollockra, de gondolhatunk, hát akkor maradhatunk a Thompsonnál, Allen Ginsbergnél, és most Andy Warhol beugrott, most ha megnézzük a Graffiti királya című filmet, ahol láthatjuk Jean-Michel Basquiat életútját, egy zseniális drogos festő, akit felfedeznek, ő csövezett az utcán, hajléktalan volt, és kiderült, fiatalon már odajutott, hogy egy zseni volt. És Andy Warholék fölkarolták, és a világ egyik legnagyobb, legprogresszívebb alkotója lett, de nagyon szerette a drogokat, hát ideje korán egész fiatalon elhúny. És Timothy Leary, a drogpápa, de én gyanítom, hogy azért a Thompson is nagyon közel állt ehhez a pápasághoz. Ő is, hát mint előbb hallhattuk, ha csak ez mondjuk paródiája is volt annak, hogy ő miket fogyasztott, de nem nagyon túlzott el itt a szerző. Ugye Timothy Leary, aki arról volt írás, hogy na jó, akkor kísérletezzünk, amikor divatba jött a hippi kultúra idején az LSD, ugye ez a pszichedelikus álmokat és fantasztikus, szürreális víziókat hozó drog, akkor ő azt mondta, hogy jó, hát akkor maxoljuk ki, puf, bevett százat, és akkor lehetett gondolkozni, hogy akkor ott mi történt az űrgével. Nem halt bele, ők ezt akarták ezzel bizonyítani, gondolom, egyrészt, hogy vannak drogok, amelyek nem olyanok, mint a kokain, a heroin, az opiátok, a morfium, stb., hogy bele lehet halni. Tehát elkezdett a crackről már nem beszélve, ugye most derült ki egyik híres magyar rapsztárról, hogy állítólag fogyasztgatott ebből többet, hanem ezek úgynevezett könnyű drogok. Itt a filmben egyébként gyakorlatilag nincs olyan, amit ne fogyasztanak. Ugye ez a speedball is, amiből azt hiszem ott megy, abban van bőven minden, tehát kokain talán szinte biztos. Tehát drogkultúra. A film egyben tisztelgés a drogkultúra előtt is. Rögtön a film egy bizonyos Dr. Johnson mondásával kezdődik, ez egy nagyon híres mondás lett, azóta a dopmellemezén is ezt lehetett hallani, aztán később, hogy aki vadállatot csinál magából, az megszabadul az emberi lét fájdalmától. Ez is egy mottószerű, hogy emberek, hát gondoljatok bele, hogy miért fogyaszt valaki drogokat. Miért? De ez ugyanaz, mint hogy alkoholt fogyaszt. Hát keresi a boldogságot. És azt mondja, hogy én nem gondolod, hogy végigküzdök 5-10 évet, hogy elérjem azt a bizonyos célt, amiről álmodtam, és küzdeni fogok, hát egy túron. Bedobok néhány feles, ráküldök egy-két sörcikét, még feles, még sörci, és már boldog is vagyok. Hát ugye a Trainspottingban látjuk, hogy amint beadja magának az adagot, ugye heroin, abban a pillanatban, és ott el is mondja a Mark Renton, hogy képzeld el életed legnagyobb orgazmusát, szorozd be 10-zel, és akkor még mindig nem járt el a közelébe se, hogy mekkora kémámor az, amikor beadom az anyagot. És ez az egész valahol, hát természetesen ez egy tévút. Tehát az ember már csak ilyen. És ez a két fickó ráadásul barom intelligens, két értelmiség, ezt is külön ki lehetne elemezni, hogy az értelmiség miért ilyen, de aki hajlandó elolvasni Hunter S. Thompson életét, írt önéletrajzot is, a Vágbölgyi B nagyon szépen ezeket fordította, hoztam, vásárolható, és még mielőtt el nem felejtem, érdemes megvenni a Room Napló című filmet, ahol ugye Johnny Depp alakítja, ott is a főszerepet játszik, ez egy Hunter S. Thompson kis regény, vagy regény, és a DVD-ben van egy olyan extra, hogy Johnny Depp elmegy Hunter S. Thompsonhoz Woody Creek-re, Woody Creek volt az a rancs, ahol hát nagyon kevesen jutottak be, a Vágbölgyi is bejutott, a Vágbölgyi B. András, és ott így dumálgatnak, és ott elkezdik megtárgyalni ezt a közös produkciójukat, azt hiszem akkor ott vagy a Room Naplóról beszélnek, vagy már a Félelmes Reszketés Las Vegasról. Nem tudom, láttad ezt a DVD extrát?
A DVD extrára nem emlékszem, de a Room Naplót imádtam. Nem annyira, mint a félelem is reszketést. Egyébként itt vártam a gondolatmeneted végét, aminek gyanítom, hogy még nincs vége, csak közbeékelnék egy olyat, és itt most a tudatlanságomat nem leplezvén, én felteszek egy nagyon naív kérdést, hogy ugye oké, hogy a Raúl Gyúk, a Johnny Depp és a Dr. Gonzo az ügyvédje, akiről majd beszélhetünk, hogy egy létező figura-e vagy fikció kitalált, mert ugye mindkét film játszik azzal, hogy ő valós figura-e. A Bill Murray-féle változat is játszik ezzel, hogy ő egy képzelt alak, és hogy ott miért Kovácsnak hívják, és itt miért Gonzónak?
Ez jó kérdés. Ugye én először láttam a Félelem is reszketés Las Vegasban, utána ahol ebből indul börög című filmet. Mind a kettő egyébként hatalmas hippi himnusz. Nem tudom, a Peter Boyle féle változat az olyan költői, ott ugye ő állandóan elbukik, ő nem örömködik, ő nem csatlakozik annyira, azért csatlakozik ezekhez a drogos mámortúrákhoz. A másik helyen pedig egyértelmű, hogy mindvégig két iszonyú drogfüggő csávóról van szó, de ők még erejük teljében vannak, tehát még nyoma sincs annak, hát legalábbis ők semmiképpen nem észlelik, hogy bármiféle leépülésnek lenne jele. Persze az, amit említettél, ez a jellegzetes járás, azt már ugye a Johnny Depp, aki hát akkor ezek szerint nyilvánvaló kell, hogy váljon a hallgatók számára, hogy a országos cimborája Hunter S. Thompsonnak, Nem tudom, hogy ki lehet a Kovács László, a László Kovács, Kár László, Dr. Gonzo. A Dr. Gonzo egyértelmű, hogy le akarták, tehát egy pecsétet ütöttek a figurára, hogy hát azért beszéljünk már a Gonzo újságírásról. A Rolling Stone magazinnak volt az újságírója, tehát a Thomson, előtte haditudósító, egy picit puskázok, és hát itt írják, hogy amúgy meg eszéíró is volt. Ő megírta a Pokol angyalainak fantasztikus dokumentumregényét, ekkoriban már ez a Truman Capote féle tényregény új műfaj, ez megjelenik, és szerintem egyre többen használták, és ez baromi jól tolta a Thomson. Hú, nem is tudom, mit mondjak. Átadom a szót.
Igazából valószínűleg mindegy is, hogy milyen származású, vagy milyen nemzetiségű az ügyvéd. Ugye én, mint az ügyvédet, azt tanácsolom, as your attorney, mindig ezt mondja. Szóval, hogy nem tudom, hogy miért lett ez a figura magyar. Nagyon megtisztelő, hogy a legnagyobb drogos vadállat képzelgés ügyvéd, az valójában egy magyar ügyvéd, de nekem ugye Benicio eléggé mexikóinak tűnik. Minden esetre ez a két figura nagyon-nagyon sokszor így jár a fejembe, hogy ezek hol találkoztak, honnan ismerték egymást, vagy mikor szakadt ketté Raúl Duke tudata, és mikor vált ketté ez az egyetlen egy figura, mert én leginkább ebben a verzióban hiszek, hogy neki nem volt barátja. Ha belegondolsz, így egyik pillanatra a másikra úgy tűnik el mellőle a Gonzo, hogy ott sincs. Tehát, hogy így ázik az egész lakosztály, rohadt nagy gyíkfarka van, az zórójelet rajzolt a homlokára, mindenféle véres, szaros feliratok vannak a falon, azt se tudják, hogy hova tűnt az a csaj, akit ott hát molesztáltak. Ma már nem így ábrázolnak ezt a filmet, mert a MeToo beszólt volna, vagy beleszólt volna, hogy ez a nő ábrázolás ez nagyon egydimenziós, és nagyon megalázó és kirekesztő. De azt tetszik, hogy amikor ez a film készült a 90-es években, még mindent szabadott. És mindent szabadott mondani, és Terry Gilliamnél is azt tetszik, hogy mindent megtehetett. És nem tudom, hogy, de Hollywoodba csinálta ezeket a filmeket egyre nagyobb költségvetésből, és egy ideig ez egy diadalmenet volt. Utána azt gondolom, hogy ez egy kicsit az önmagában harapó kígyó lett, ugyanis valamiért bekövetkezett a 2000-es években, amiről már szó volt, ez a hollywoodi kontroll, és ugye a Grimm meséből is egy ilyen hófehér és a vadász konform filmet akartak csinálni, kicsit olyat, mint a Maleficent, és ennek ellenére, ugye a Demona, és ennek ellenére a Terry Gilliamet kérték fel rendezőnek, de kérem én, hogy mi a Lila Turónak érted? Hát a Terry Gilliamről lehet tudni, hogy egy elmebeteg, tehát ő nem fog tudni olyan hollywoodi filmet csinálni, ami konform, csak hogyha kiheréled Terry Gilliamet, de akkor mi szükséged van Terry Gilliamre? Tehát, hogyha én Terry Gilliamet alkalmaznám, akkor nagyon finom, nem lehet egyszerű, de nagyon finom pedagógiai módszereket alkalmaznék, hogy kiteljesedhessen a művészi vénája, most beszélek úgy, mint stúdióvezető, de ne is vaduljon el, mert ha megnézed, az utolsó filmjében meg elvadult. Tehát van olyan, mint amikor a Scorsese-nek is azt mondja a Netflix, hogy rendezz egy filmet, és akkor oda vett egy 3,5 órás filmet, aminek ugye Irishman a címe, és hát kicsit lassabb is, mint kéne. Ha meg lenne egy erős stúdióvezetés, aki hagyja kibontakozni a művész, de mégiscsak keretek közé szorítja, akkor meg készül egy olyan mestermű, mint a Kaszinó. Tehát, hogy én ezzel azt mondom, hogy a Terry Gilliamet, az ő egy megvadult művész, őt valahogy kezelni kell ahhoz, hogy mesterművet alkosson. Erre a legjobb példa a 12 majom, amit már szóba hoztál, és annak viszont láttam a Werk filmjét ezzel ellentétben, és bármint hülye vagyok, mert ennek is láttam a Werk filmjét, na mindegy. Szóval, hogy ott az derült ki, hogy amikor leforgatta a filmet, rájött a Terry Gilliam, hogy valami hiányzik, illetve a stúdió is hát nyomást gyakorolt rá, hogy a szerelmi szál kevés benne, és ugye hát ez a tipikus szar, amikor egy erőltetett szerelmi szállal kell valamit feldúzasztani, ez esetben nagyon jót tett ennek a filmnek, tehát az, hogy a Cole figurája, illetve az ő agyturkásza, ugye, akit a Madeleine Stowe játszik, ugye a Bruce Willis és Madeleine Stowe közti kémia annyira erős abban a filmben, hogy kevés olyan filmet tudok, ahol annak ellenére, hogy a Bruce Willis mesztelen, és csöpög a nyála, jó sűrűn a földre, és ezt látja a pszichológusnő, és ennek ellenére elhiszem, hogy beleszeret a betegébe. Lehet, hogy azért, mert ő Bruce Willis, és ő mindent el tud érni, de értem a nőt, hogy miért szereti meg ezt a figurát, és nagyon tetszenek azok az utólagosan belerakott jelenetek, amikor ők ballonkabátba, parókába bujkálnak. Egy csomó olyan plusz jelenetet forgatott hozzá Terry Gilliam, amitől a film megtartotta a borultságát, és van egy hagyományosan követhető narratívája is, amellett, hogy nagyon őrült. Tehát, hogyha úgy vesszük, akkor az a Terry Gilliam ötvözete, ilyen a Halászkirály legendája is, tehát azok ilyen tökéletesen beleillenek a hollywoodi gyakorlatilag sémába, de ugyanakkor őrült filmek is. És a Félelem és reszketés az meg egy baromira borult, őrült film, de olyan értelemben, hogy tehát fogyasztható értelemben. Az utolsó két filmje szerintem nem annyira fogyasztható. Vagy nem tudom, te mit gondolsz erről, Oxi, vagy láttad-e őket? Egy kicsit nekem elment a kedvem Terry Gilliamtől az elmúlt években, pedig a legnagyobb rajongói között tartottam maga számon, és inkább úgy vagyok vele, hogy a Félelem és reszketést nézem meg még háromszor, mint mondjuk még egyszer az Zero elméletet.
Hát én előbb így levezettem magamba az egészet, ugye fölvetetted ezt, hogy hát hogy engedhették őt Hollywoodba, meg mikor, meg stb. Figyeljük az épp számokat. Ugye ez a film 98-as, aztán 99-ben kijön a Harcosok klubja, az ugye beszámol egy gazdasági válságról, vagyis proféciát mond, vegyük komolyan David Finchert is, és aztán eljön 2001. szeptember 11. És onnant azóta a világ egészen más. Egyre fokoz, ugye pont amit mondasz, hogy ezt a filmet már így, ilyen szempontból már nem lehetne újra megcsinálni. És elkezdenek csökkenni a micsodák? A jogok. Tehát beszűkül, most itt azért egy igazi politológus, ha lenne, el tudnám mondani, hogy ez mekkora hülyeség, amit mondok, vagy nem, de gyanítom, hogy nem nagyon tévedek. Hát már csak ezen keresztül is látjuk, hogy micsoda, most ezt tegyük fel, meg akarna csinálni valaki egy ilyesmi filmet, azt nem tudná megtenni, ezért, meg ezért, meg ezért. Igen, elindult egy folyamat, azt hittük, hogy például az ezredforduló, és az állítólag nagyon sok, ugye erről Enyedi Ildikó Én 20. századon című filmje nagyon szépen üzen, hogy amikor belép az emberiség egy új századba, netán egy új évezredbe, akkor egy ezred évben, akkor nagyon nagyok a remények, fú, de jó lesz, és pofárás is jön. Jön az első világháború, a második világháború, Enyedi nagyon finoman, egészen cizellált a nüansznyi jelekkel utal erre, hogy á, gyerekek, itt nem lesz ilyen helye húja, nagyon csúnya dolgok várnak. És itt is ez történt velünk, már megint pofára estünk, már nem lehetnek ilyen filmek, szépen, hát ugye mindig, és mindig a háború okolja meg, elindult a közel-kelet, illetve a távolabbi részek irányába keresve ugye az adott iszlám terrorista szervezeteket, banda vezért, stb. És elindult egy csökkenés. Minden szarabb lett. Ugye egy kis optimizmust is csökkentessünk a dolgokba. Ezóta, amióta jött ez az ezredforduló, azóta. Ezen idő óta. És ez a film, ez nagyon érdekes, hogy ilyen szempontból már valahol a múzeumban kéne lennie, oda való, hiszen így ilyen szempontból, ilyen szabadon, ilyen felszabadultan, ennyire huncut módon már nem nagyon lehet a világot megjeleníteni. Hunter S. Thompsonról tényleg az életrajzi könyvében érdemes megnézegetni, hogy ő tulajdonképpen hogy is élt. És őt elmondja, és ebből megint majd hagyd tegyek fel egy kérdést ezzel kapcsolatban, hogy azt mondja, hogy emberek, ugyan már, miről beszélünk, milyen nagyságok? Hát együtt füveztem a pokol angyalaival. Együtt szívtam a füvet Jack Nicholsonnal ezekben a motoros kocsmákban. Mit magyaráztok ti nekem? Tehát vannak olyan sztárok, akik mindezeken felül emelkednek. Most az a kérdésem felén, hogy elmúlt-e ez a igazi nagy hősök, a kultúrának ezek a hatalmas óriásai, gigászai, akik megrengették a földet, amikor odaraktak egy filmet, amikor odaraktak egy életművet. Ugye Thompson 67 évesen halt meg február 20-án 2005-ben, és mara érdekes, hogy azt írják, hogy hagyott egy búcsúlevelet, aminek a tömény üzenete a végén ott van, halálosan unom az egészet. És lelövi magát, fegyvermániás volt, mindenre és mindenkire lőtt. Ugye az Ahol a bölény dübörög című filmben például olyan jelenet, hogy határidős cucc van, le kell adni a cikket, már volt faxgép, és a szerkesztő ugye a nagyvárosból üzen neki, hogy te küld már a cikket, öcsém, ő meg még sehol nincs a cikkel, és baromira be van pörögve, betesz valami nagyon komoly rockzenét, nyomja a csivaszregát, nyomja a kupakos kokaint, és szívja a dönhilleket, akkor tovább jön a jelzés a faxból, és akkor végén berág, előveszi a hatóvetűt, és gyakorlatilag szarra lövi a faxgépet. Ő állandóan lövöldözött, azt mondják, hogy nem nagyon lehetett megközelíteni a telkét, tehát olyan nem volt, hogy te bemész, bekopogsz Thompsonhoz, hanem csak a régi katonai, tehát ha hót ismeretlen vagy, akkor csak úgy fogadott el, ha a régi katonai bajtársain keresztül ajánlást kaptál, és úgy juthattál be, de nagyon-nagyon-nagyon körülményes volt, tehát teljesen szüzen. Ha nem voltál Jack Nicholson és Johnny Depp, akkor szinte lehetetlen volt, ugyanis odaértél, már ő tudta, hogy ott vagy a telekhatáron, meglátott, kész, azonnal lőtt. Ő nem kérdezett, hogy levelet hoztál, mert postás vagy, vagy egy jótékonysági szervezet számára gyűjtesz, vagy egy szűzies, nem tudom ki, vagy kislány, azonnal lőtt, tiszta őrült volt, és aztán nagyon érdekes, ezt majd később mesélem, hogy ne húzzam el annyira, és átadjam a szót, amikor Vágvölgyi B például bejutott. Hát ez beszarás ez a sztori. Tehát a fickó, akkor kérdésem az, hogy szerinted hova tűntek ezek a nagyhősök, és jól látom, hogy 2000-től gyakorlatilag egy iszonyú antidemokratikus folyamat indult meg a művészvilágban, az egész világban, a nagy büdös szabad Amerikában, a szabadok, a bátrak földje, mondjuk nem szabadok, vagy a bátrak földjén. Hát milyen bátorság ez? Bátrak, és most nem a járványos tudról beszélek, ezt végig kell csinálnunk, ez a saját érdekünk. De az előtte lévő folyamatok, ahogy mondod is, hogy a szólás szabadságot ugye megette a MeToo. Hát ez kész, eltűnt. Bizonyos szempontból. Persze ne bántsanak senkit azért, mert nő, ne. Most ugye tegnap néztem Bíró Ica vallomását az interneten, ahol elmondta, hogy hát azért, hogy támadták a nőket, nekik ezt el kellett fogadni, akik ugye ilyen szex idolok voltak, a szépség ideáljai. Ma már ezek a helyzetek elképzelhetetlenek, hiszen rámutatnak, te megfogtad a fenekemet, és mit képzelsz? Már meg is írta a Blick. Jaj, bocs, megint termék megjelenítés volt. Tehát, Dávid, elképzelhető ez, hogy a 2000-es évek után egy hanyatló kultúrát kaptunk az arcunkba, és egy hanyatló társadalmi szerkezetnek vagyunk a elszenvedői. Komoly, baromi komoly kérdés.
Hát lehet, hogy annyira komoly, hogy nem is vállalkoznék arra, hogy ezt megválaszolja, mert ott van a rengeteg véleményformáló, köztük a, hát nem is mondok neveket, mindegy, nagyon sokan vannak. Inkább én filmes oldalról látom a változást, és maradnék az én úgymond szakterületemen belül, nem mennék bele akár a politikai változásokba, vagy a mozgalmakban. Egyébként én úgy gondolom, hogy nem csak a MeToo, hanem a cancel culture inkább a legveszélyesebb ebben a tekintetben, és hát tényleg az van, hogy az összes, az abszurd humor képviselői, ha megnézed, ezt erővel támadják is. Tehát nem csak az említett John Cleese, például Rowan Atkinson is felszólalt ellene, ugye Mr. Bean, illetve ha Sacha Baron Cohen moziait megnézed, hát csoda, hogy ő még tud alkotni ezen a földön, mert ő aztán mindennel viccel, és nagyon jó, hogy mindennel viccel. Én gyerekkoromban, nem is, hát gimnazista voltam, amikor megtaláltam a saját személyes hősömet Örkény István képében, és a lényeg, hogy előadta a magyar tanárnőm az Örkénynek a híres hát vizuális gondolatmenetét, hogy elment egy temetésre, átnézett a lába között, és akkor jött rá, hogy ez a koporsó, ez nem lefele megy, hanem felfele halad az égbe. Tehát igazából a groteszk meghatározását hallottuk, és rájöttem, én akkor felcsillant a kis 16 éves vagy 15 éves Géczi Dávidnak a szeme, hogy én a groteszket fogom magaménak érezni, és minden helyzetben szeretnék humorkodni. Ez azóta megváltozott bennem, mert nyilván minél idősebb vagyok, annál jobban rájövök, hogyha még szürreális hülyeségeket gondolok, nem biztos, hogy ki kell mondani. Ugye mondja nagyon sokszor a Gyúk figurája, hogy most ezt kimondtam? Most erre gondoltam, vagy ezt tényleg kimondtam? Tehát én azt gondolom, hogy hányszor mondom ezt az azt gondolom, fú, de tudom, áltudományos duma ez, na mindegy, szóval, hogy az van, hogy szükségünk van a humorra, és szükségünk van a görbetükörre, ami talán a legjobban most van rá szükség, mert annyira álszent lett a világ, annyira nem lehet humorizálni sem a nőiességgel, sem a férfiassággal, sem a mássággal. Ma már nem biztos, hogy meg tudna valósulni egy olyan meleg paródia, mint mondjuk, amit a Beverly Hills zsaru első részében látsz, hogy bemegy Axel Foley, és egy meleg karakter hogy reagál, pedig szerintem nagyon jó, ahogy most néztem a Sötétkék majdnem feketét, abban is nagyon jó ízléssel, humorral van tálalva, vagy bármelyik Álmodóvár filmnél, az a fajta szabadság, hál' Istennek még, amit ezek a nagy alkotók képviselnek, még jelen van, és egy-két új fiatal alkotóban is jelen van, és nagyon remélem, hogy a stúdiók rájönnek pont a Netflix miatt, meg pont az HBO, meg pont az Amazon, pont a Hulu miatt, hogy igazából erre a humorra van szükségünk, erre a világlátásra van szükségünk, mert az, amit a mainstream mozi képvisel ma, az egyszerűen annyira lúgozott, annyira Disney, hogy nem érdekes. Tehát ha megnézed, egy mai Netflix sorozatban is sokkal vagányabbul beszélnek, sokkal szókimondóbbak, mint egy mozifilmben. Tehát a tévé az, ami igazából őrzi azt a fajta szabadságot, ami például a Hunter S. Thompson regényében jelen van, és ez a szabadság egyébként hát nekem úgy is megnyilvánul, hogy ugye már meséltem erről, hogy én ennyire hülye vagyok, hogy most is egy több ezres DVD és Blu-ray gyűjtemény mellett üldögélek, és azért örülök itt a bőrömbe, mert tudom, hogy ha leveszik a Trópusi vihart, vagy az Elfújta a szelet, vagy bármelyik filmet, akár, mit tudom én, kitalálják, hogy a Bean szexista, vagy a mit tudom én, a Sacha Baron Cohen az iszlám ellenes, vagy bármi, akkor megnyugodhatok, hogy jaj, de jó, nekem itt van a polcon, nem egy olyan verzió van, amiből kivágtak egy részt, ugye a Die Hard 3-ba átsatírozták a Bruce Willis tábláját, az I Hate Niggers helyett I Hate Peoples van, ami értem, hogy politikailag korrekt, csak a humor töli meg, mert hogy pont arról szólt ez a film, hogy a Samuel L. Jackson volt annyira nemes, hogy felülemelkedik azon, hogy egy ilyen embertelenség van azon a táblán, és barátkozik a fehér csávóval, és aztán legjobb haverok lesznek. De ha ezt a feliratot leveszed, akkor az egésznek nincs tétje. és ezt a világ nem érti, hogy a humor nem lehet tét nélküli, és ez a film, ez iszonyatosan bátor ilyen szempontból, hogy mindennel mer viccelni, mindenbe bele mer nyúlni, és egy szürreális utazásra mer téged elvinni.
A Puzsérmestert kell, hogy idézzem, egyszer nagyon jól összefoglalta ezt, amit mondasz, erre válaszol, a kultúra egyetemes. Tehát pont ő is ehhez szólt hozzá, hogy a cancel culture az mit végez, milyen rombolást végez. Nekünk itt Közel-Kelet-Európában azt nem kell különösebben magyarázni, már mint egy bizonyos korosztály fölött, hiszen a múltat végképp eltörölni hangzatos mondata az internacionáléból végig kísérte. A gyerekkorunkat láttuk, apáinkat, nagyapáinkat tönkre menni abba, hogy tudták, hogy nem így volt, ahogy most mondják, nem így volt, nem így történt. Gyere, kisfiam, mutatok egy térképet, na látod? Ez volt Magyarország régen, csak ti nektek ezt nem mondhatják az iskolába, meg hogy majd mész itt arra, nehogy mondd az iskolába, mert abban nagy baj lesz. Valamit mondjál, vagy hallgassál, tök mindegy. Na, tehát igen, és azt mondta a Puzsér, hogy, és teljesen igazából a kultúra egyetemes. Ott már meg kellett védeni abban a beszédben azt is, hogy ahogy ez az amerikai elnök beiktatásán felszólalt egy amerikai poéta, aki saját maga elmondott, egy afroamerikai hölgy. Én ezt még a podcastünk elején négernek mondtam volna, de szóltál, hogy ezt a szót már nem szabad használni. Ugye nálunk Magyarországon ennek semmilyen pejoratív értelme nincs, attól ők meg ugyanúgy testvéreink természetesen, de legyen afroamerikai hölgy. És képzeld el az a sztori, de lehet, hogy belefutottál ezekbe a hírekbe, hogy olyan híres lett a kis csaj, egy nagyon aranyos és szuper jó verse volt, 20 éves, amúgy már népszerű fölkapott költő, de így azért elnök beiktatáson szavalni azért nem akármi, hatalmas karrier lesz ebből, nagyon úgy tűnik, és elkezdték lefordítani. És utána mindegyiknek abba kellett hagyni, be kellett fejezni ezt a műveletét, mert kiderült, hogy ezek fehér emberek. És mondták, hogy micsoda, fehér ember nem érezheti ezt, nem fordíthatja ezt. És erre mondta a Puzsér, hogy nem, a kultúra egyetemes. És ez kicsit olyan, mint a Mennyország. Ugyanis ott nincs ilyen, hogy néger, afroamerikai, nincs ilyen, hogy cigány, zsidó, fehér, sárgabőrű ember, nincs. Nincsek indiánok, ember van. Ezt ugye minden ilyen szabadságjogokért küzdő, vagy diszkrimináció ellen küzdő szervezet, és minden demokratikus állam ezt kifejezi. Ugye a mai magyar államtörvényekben is ez szerepel, hogy ez emiatt senkit nem szabad hátrányosan megkülönböztetni, megbántani. És ez így van? Hát akkor miért történhet ez? Na, egy kérdés Dávid felé. Ebben a filmben mit látunk? Totális szabadság élvezetet, egy mámort. És hogyha elképzeltük Tiknó fiatal korunkban, amit mondasz is, hogy tinédzserként hogyan álmodoztál, én is álmodoztam, mindenki álmodozott, hogy mi lesz. És például beugrott ez, hogy szabadság. Lehet, hogy ezt képzeltük el, ezt már múltkor így gagyaráztam, hogy így mindent bele, minden mehet, és csak az örömök, hát főleg ugye a testi örömre gondol a fiatalember, és ebben a filmben mindez megjelenik. Csupa testi örömöt látunk, egy pici kulturális, szellemi tőke is felhalmozódik. Szerinted lesz-e valaha ebben a mostanra kialakult világban olyan csoport, amúgy vannak, vagy olyan szélesebb tömegek, akik ilyen felszabadultan, nem persze a drogokról, de ilyen felszabadultan meg tudják élni a szabadságot. A szabadságnál absztraktabb fogalom, ezeknek a folyamatoknak köszönhetően, amit most említettünk, amit az ezeret forduló után leépítették szerintem a társadalmi közérzést és közgondolkodást és közpolitikai, közéleti állapotokat. Ugye mindez indult 2001. szeptember 11-el. Ezek szerinted lesznek-e képesek arra a mai ember, hogy megéljék ezt a felszabadult, de ezt a brutálisan, szinte már tombolóan, őrülten megélt tehát megélést, a szabadságnak ezt a megélését. Vagy mindig egy ilyen meghunyászkodó, jaj, én csak azt akartam mondani, meg hát nem így, meg nem úgy gondoltam, tehát ki tudunk-e, és a rockzenének annyi, most már azt is olvastam, hogy Jazz is Dead, meghalt a jazz, ez egy ilyen új lemez, valaki csinált egy ilyet, hát a rock and roll már nagyon rég meghalt, valaha leszünk-e felszabadultak? Te majd tudsz-e felszabadultan alkotni? Vagy mindig ott lesz, ahogy írt, fogalmazta az Európa kiadó, hogy kopasz cenzor ül a fejemben. Tehát ott lesz-e a cenzor a fejünkben?
Na, mi hát is a legveszélyesebb, a legveszélyesebb ez, ha a cenzor ott ül a fejekben. És hogyha vissza lehet kanyarodni a gonzó újságíráshoz, pont ez a lényege, hogy a gonzó leszarta a leadást. Tehát, hogy valahogy azt mondta, hogy mindegy, ebből anyag lesz. Úgy lesz ebből anyag, ahogy én látom. És hogyha épp kiütötte magát Vegasban a 57. emeleten, akkor azt írta meg, és nem azt, hogy épp aznap gyakorlatilag a sivatagban milyen ralli volt, mert lehet, hogy nem emlékezett már a tekilától, meg a lónyugtatóktól, meg a LSD-től. Úgyhogy én bízok abba, hogy amíg az individuum létezik, addig igenis utat tör, és erre nagyon jó példa pont a stream, hogy a stúdiók, ezek az új online platformok, ezek engedik az alkotók fantáziáját szárnyalni, és én azt hiszem, hogy ezek a nagy hollywoodi stúdiók sem akarnak majd gyökeresen más csinálni, hanem be akarnak szállni ebbe a versenybe, életbe akarnak maradni, és ők is emiatt vagány és szókimondó filmeket fognak előbb-utóbb gyártani, mert erre van igény, és fognak még születni harcosok klubják, és fognak még születni ponyvaregények, és fognak még születni félelem és reszketések Las Vegasban, úgyhogy nekem pozitív a világképem, Oxi, de mi lenne, ha értékelnénk?
Hát, megint csak könnyű dolgunk van, ugye múltkor is adtunk már 10 pontot. Az a baj, hogy nincs 10 fölött, mert a 10-es skálán ugye a mutató ott beleütközik egy ilyen kis tartó pöcökbe, úgyhogy én maradok annál, hogy 10. Aki nem látta, akkor én most durva leszek azt mondani, hogy most már haver, ne nézd meg, jó? Légy, te nézzél mást, de aki pedig látta, annak gyakorlatilag egyfajta hitvallásává vált olyan szempontból, hogy hát irigykedve nézi a Raul Duke és a Dr. Gonzo, avagy Hunter S. Thompson és Carl László tébolyult álmok futását, de természetesen rengeteg sok humorral. Nagyon sok adalék van benne az amerikai, főleg az amerikai kultúrával kapcsolatban, újságírás, irodalom, zeneművészet, öltözködési, vizuális kultúra, hát az egész film egy fantasztikus vizuális óceánba hajítja bele a nézőt, és hát a szereposztást azt végig sem mondtuk, hogy mellékszerepekben a legnagyobb hollywoodi sztárok, Ellen Barkintól kezdve, stb.
Cameron Diaz, meg Tobey Maguire, és az akapulkói ingek.
Igen, hát egyébként tényleg így van, ahogy mondtad, ha megnézed, gyakorlatilag beállsz mind a szög. Tehát nem is kell sem, még egy sört se, így áll, úgy is hadd. De ha még rátolsz valamit, egy házi páleszt, meg egy sörcikért, és még. 10 pont.
Hát, itt is egy 10-es, nem ragozom, úgyhogy 10 pont, nézzétek meg. Oxi azt mondja, ne nézzétek meg. Jó, akkor tudjátok, hogy ne nézzétek meg, és mi a szolgálati közlemény?
A szolgálati közlemény az tök jó lenne azt mondani, hogy hát sajnos most nem lesz több podcast, mert el kell, hogy utazzunk Dáviddal Las Vegasba, hogy azért egy picit egy ilyen lazari remake-ben megtoljuk ezt az egész sztorit. Nem így lesz, maradunk, és jövünk a következő hetekben és napokban ilyen podcastekkel. Örülünk, hogyha hallgattok bennünket. A nevünk ugye ez 2020 Filmodusztia, ilyen néven megtaláltok minket a YouTube-on. Ez tulajdonképpen a bázis helyszín. Itt csatlakozzatok, iratkozzatok fel. Ha a subscribe-ot megnyomjátok, akkor mindig kaptok értesítőt arról a YouTube oldalon, hogy fölkerült egy újabb adás. lájkot, dislike-ot, kommentet nagyon nagy örömmel fogadunk. Ugyanilyen néven megtalálhatók vagyunk, hogy 2020 filmodusszé a Spotify-on, az Apple Podcast-en, az Instagramon és persze a Facebookon. Ezeken a helyeken is nagy örömmel fogadjuk, hogyha kommenteltek, hogyha lájkoltok, hogyha reagáltok, interaktívok vagytok. Van egy anyavállalatunk, egy weboldal címünk, a könyvkultúra.kello.hu. Itt van egy olyan rovat, hogy Bibliopod. Ha ide rákerestek, az eddigi összes és természetesen a legfrissebb podcast adásokat hallgathatjátok meg. Aki hosszabban szeretne ömlengeni nekünk, az is nyugodtan megteheti. E-mail címünk 2020 filmodusszeja@gmail.com.